Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek megáldó közösségében. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket Zsoltár énekléssel. Énekeljük a 30. Zsoltárunknak az első versét. Dicsérlek, Uram, Tégedet, mert Te megtartál engemet. Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét, amin keresztül megszólít bennünket ezen a mai napon, írva található János szerinti evangélium 7. részében, annak is a 31. versétől, a 39. versig terjedő ige szakaszban. A sokaságból többen hittek benne, és ezt mondták. Amikor eljön a Krisztus, vajon több jelt tesz majd, mint amennyit ezt tett. Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Jézus ekkor így szólt. Míg egy kis ideig veletek vagyok, azután elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hová akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok. Mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus nem dicsőült meg. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy teremjük meg annak áldott gyümölcseit. Gyertek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk a Krisztusban. Eljöttünk szent hajlékodba, és várjuk igét hozzánk szóló üzenetét. Várjuk, hogy megszólító üzeneted egészen a szívünkig jusson. Köszönjük, hogy megelevenítő hatalmaddal te munkálkodsz közöttünk, ahogyan tetted ezt azoknak az életében is, akik személyesen tőled vettek át mindent. Köszönjük, hogy bennünket is egybegyűjtöttél, és bűneink ellenére elfogadsz, és azt akarod, hogy mi is el tudjuk fogadni egymást. Mennyi atyánk, hálát adunk neked testi-lelki áldásaidért. A teremtett világ egész létével magasztal téged, angyalok serege hódol neked és zengi nevedet. Mi is dicsőítünk, mert bár magasságban lakozol, de közel vagy a megtört szívűekhez. Alázatosan keressünk téged, érezzük méltatlanságunkat, vágyunk bűnbocsátó kegyelmedre. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy közben jársz a mennyi atyánknál érettünk. Csodálatos előttünk az a szeretet, amellyel odaáldoztad magadat a Golgotai kereszten a mi bűneinkért. Légy áldott ezért, és add, hogy ne csak szemléljük áldozatodat, hanem merjünk élni általa. Szentlélek, Úristen, kérünk, munkálkodj közöttünk. Te légy az ige magyarázója és szívünk megvilágosítója. Áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit, tégy bennünket engedelmessé az ige meghallásában és befogadásában. És te tégy készé, hogy szavadnak ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Szent Háromság Istenünk, kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az az ige, ami alapján Istenünk üzenetét, ma is örömhírét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a János szerinti evangélium 7. részének 37. versében. A megnevezett helyen a János szerinti evangélium 7. fejezetének 37. versében így szól hozzánk a mi Urunknak és Istenünknek igéje. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Szeretett testvéreim, a felolvasott ige egy olyan igevers, amire szeretünk emlékezni. Szeretjük igés kártyákra írni, és másoknak odaadni. De egy olyan ige ez, amire szívesen emlékezünk akkor is, amikor egy-egy mélyponton kapaszkodni szeretnénk valamibe. Ez a fali táblás ige, amit nagyon szeretünk, azonban sok esetben váltja ki bennünk a békességet és a megnyugvást és az erőt, anélkül, hogy valóban elgondolkodnánk azon, vagy valóban elérne bennünket, hogy mit is jelent az élő vizet venni. Kiragadva ezt az igét a környezetéből, nem is sejtjük azt, hogy emberileg milyen feszültséget hordoz magában, és mennyire súlyos volt az a körülmény, amiben ezt Jézus megfogalmazta. De ezzel együtt, és inkább mindezek ellenére, az az erő kap hangot benne, amely ma is hatalommal szeretne elvégezni bennünk valamit, ahogyan azokban is elvégzett valamit, akik hallották. A fejezet a jeruzsálemi sátoros ünnep eseményeiben kalózol versről versre bennünket. Tudjuk nagyon jól, és láttuk az előző napi igeolvasásainkban, hogy ez egy egész hetes ünnep volt, aminek a napjain Jeruzsálemben és környékén Izrael népe sátrakban lakott. Emlékeztek a pusztai vándorlás napjaira, és arra, hogy Isten hogyan gondoskodott róluk azokban az években. Ezt a fejezetet három nagyobb egységre oszthatnánk. A fejezet első része arról számol be, hogy Jézus a testvéreivel van. Tehát az ünnep előtt vagyunk, és azt látjuk, hogy Jézus elutasítja a testvéreinek az ötletét, akik azt tanácsolják neki, hogy fedje fel magát, és szerezzen magának dicsőséget. Ne rejtőzködjön tovább, és ne hagyja, hogy látszólagos fölénybe kerüljenek szembe vele azok, akik az ő életét akarják. Jézus válasza számukra, hogy nem megyek még, határozottan más motivációról beszél, mint a testvéreié. Látni fogjuk, hogy Jézus nem a tömeg előtt akar nagynak látszani, hanem az ő tervében személyek, arcok, szomjazó életek vannak. Aztán tovább lépve a második részben mozgásban lévő jelenetek rajzolódnak ki előttünk. Ott vannak a vallásos vezetők, akiknek már elegük volt Jézusból. Ott vannak a helyiek és a távoliak is, akik mind sokat utaztak, hogy együtt lehessenek ezen a meghatározó ünnepen. Látjuk, hogy különféle módokon reagálnak Jézusra. És ezekből kilátszik azt, hogy egyre nagyobb a megosztottság az ő személyével kapcsolatban. Vannak, akik hisznek benne, vannak, akik kezdenek valamit megsejteni abból a hatalmas üzenetből, amivel ő jött, de vannak, akik az ő életét szeretnék elvenni, és szívesen eltennék őt lábalól. Nagyon élesek a különbözőségek, és egyre markánsabban hangzik el, hogy Jézus meg kell ölni. És ez magának, Jézusnak a szájából is elhangzik, hogy rá bizony ez vár. Az ünneplés, az örömöt meghatározzák ezek a vélemények és érzések. Látjuk tehát, hogy mindannak ellenére, hogy ünnepen vannak együtt, szomorú háttere van ennek az ünnepnek. Gondoljunk bele, hogy mennyire nehéz ünneplés lehetett. Emberileg nehéz lehetett valóban csak az ünnepre koncentrálni. Egyszerre mindent megpróbálva megélni az ünnepet, de mégis látva és hallva a halálos ítéletet a háttérben. Az ünnepnek a meghittségében ott van egyszerre a düh és az öröm, ott van a harag és a boldogság, és maga Jézus is érezte ennek a hatását, és emberileg is valóban meghatározhatta őt. És ennek a helyzetnek a feltérképezése után vezet a Szentíró a harmadik részre, ami az ünnep utolsó napjában koncentrálódik. A lomsátrak ünnepén Izrael arra emlékezett, hogy hogyan gondoskodott Isten népéről a pusztai vándorlás során, hogy hogyan adta a mannát, és hogy hogyan fakasztott vizet a kősziklából. Az ünnepnek volt egy nagyon meghatározó és beszédes eleme, ami Jézus megbotránkoztató kiáltását értelmezi számunkra. Ez a víz ünnepélyes kitöltésének a szertartása volt. Az ünnep minden napján a tömeg, a papok és az éneklő léviták vezetésével a Siloám tavához ment, ahol vizet merítettek egy aranyedénybe. Innen kürtöket fújva, örvendezve mentek a templom területére, ahol a 118. Zsoltárt énekelve körbejárták az oltárt. Majd egy pap az oltára öntötte a vizet, amely lefolyt onnan. Mindennek nagyon mély, szimbolikus üzenete volt Izrael népe számára, ami az Ószövetségben gyökerezett. Arra az ezékieli proféciára emlékeztek benne, amely látomás szerint a templomból az Úr dicsőségének, az ő jelenlétének a helyéről egy forrásból nagy vízfolyam indul. Ez a folyó a látomásban egyre nagyobb lesz, amely életet hoz, amely meggyógyítja a beteg vizeket. Mindenki koncentráltan Istenre tekintett ebben a pillanatban, aki maga az élet forrása, aki a megváltás és szabadítás forrását ajándékozza az ő népének. Arra az Úrra tekintettek, aki újra és újra úgy jelent meg ebben a képben, mint aki életet, gyógyulást ad népének. Ezen az ünnepen mindenki örvendezik. Mindenki, mondjuk úgy, hogy elégedett, hálás, mert Isten jövőbeli ígéretére tekintettek. És azokkal a hatásokkal, amikről az előbb beszéltem, Jézus ebben a pillanatban, amikor kiöntik a vizet, feláll, és azt mondta, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Abban a csendben hangzik el ez a jézusi kiáltás. Mit mond el Jézus ebben? Istenként mutatkozik be, aki ugyanígy ad vizet az övéinek. Mintha azt mondaná, én vagyok az a szikla, akire most ti emlékeztek. Isten népe életmentő vizet kapott a pusztában, amiben az ő megmaradásuk volt garantálva. És ebben a jézusi felkiáltásban egyértelmű, hogy ugyan erre a vízre utal. Mintha azt szeretné elmondani azoknak, akik ott vannak, ha életben akarsz maradni, ha túl akarsz élni, ha nem akarsz elpusztulni, akkor én vagyok az, akihez neked jönnöd kell. Rólam beszél mindaz, amit látsz. De Jézus nem akarja kijátszani azokat, akik ott vannak az ünnepen. Nem hatásvadász módján teszi fel a költő kérdést, hogy ugyan ki az, aki szomjas. Talán azokra gondolhat, akik többre vágynak az ünnep külső kereteinél. Talán azokra az elégedetlenekre gondol, akiknek a többre vágyására szeretne rátapintani? Vagy ellencsoportot szeretne gyűjteni magának? Jézus nem ezért mondja azt, amit mond. Jézus tudja, hogy sokan vágynak többre, másra, várnak a csodára, magára a messiásra is. Ő mégsem az embernek a hiányát játssza ki. Más az az ok, ami miatt ő szól. Úgy is mondhatnám, hogy nem teheti meg azt, hogy ne szóljon, hiszen az, amit a víz leöntésében látnak, az sokkal többről szól. Magyarázni szeretné a számukra. Arról az ajándékról beszél, amit ő ígér azoknak, akik hisznek benne. Egészen konkrétan róla és a megígért pártfogóról, a Szentlélekről beszél. Nem teheti, hogy ne szóljon. Rámutat, hiszen ő az isteni szabadítás forrása, minden erő belőle fakad. Ezért mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Jézus ezzel a mondattal megpendíti azt a húrt a szívünkben, amit csak az ő szava pendíthet meg, semmi más. Értünk szólal meg. A mi szomjúságunk miatt áll elő, mert mi mindnyájan szomjazunk. Az egyik teológus megfogalmazásában Jézus az életszomjunk miatt szól. Olyan szomjúságról van ebben szó, ami több a másabb és rendező erő intellektuális keresésének és megértésének a vágyától. Olyan szomjúságról van szó, ami ezentúl több a kulturális és vallási vágyainknál. Fontos, hogy értsük, felfogjuk Istennek az üzenetét és valóságát. Fontos, hogy tartozzunk valahová, hogy bekapcsolódjunk valamibe. De az ő szava ezektől sokkal mélyebbre megy. Elevenebb szomjat akar csillapítani. Belülre hatol, és ott végez el valamit, ahogy maga a víz is kifejti élő hatását a szervezetben. Belülről kezd el dolgozni bennünk. De Jézus szava ennél fogva nem is érzelmi alapon akar megelégíteni. Ugyan vágyunk a szeretetre, a megbecsülésre, de Jézus ennél is gazdagabbat akar adni. Ő a teljes mélységig, egész létünket meghatározó szomjúságot szeretné orvosolni. De tehetjük fel a kérdést, hogy mi ez a szomjúság? Az, amit a vele való találkozásig annyi mindennel próbálunk, vagy próbáltunk csillapítani. És ennek a megértéséig most ismét lépjünk vissza az ünnephez. Isten szabadítására és gondviselésére emlékeztek egy héten keresztül. És amikor lefolyt az oltáról a víz, mindenki tudta, hogy Istenről és az ő természetéről, az ő népe életében végzett munkájáról beszél. Ahogyan Izrael népe epekedett a pusztában a víz után, ahogy vágyott Egyiptomban a szabadulásra, úgy vágyunk mi is a tehetetlenségben, a próbák alatt, a megválaszolatlan kérdéseinkben rá, az élő vízre, Krisztusra, az élő igére. Vágyunk mi is a szabadító Istenre. Miért beszélt a víz képével Isten a pusztában? És miért pont az ünnep emelkedett pillanatában a víz kiöntésénél szólalt meg Jézus? Azért, mert a víz élet. Pont úgy, ahogyan az ő szava, igéje és benne hordozott ígérete. Mi jellemző erre a vízre? A vízre jellemző, hogy az bőségesen árad. Isten igéje megelevenítően bőségesen árad. Ott akkor Isten fiában megmutatja, hogy Isten nem vonta meg magát az övéitől. Újra közösségre lép népével. Fiában úgy lép közel, ahogyan a pusztában tette. Isten ma is közösségre akar lépni velünk az ő lelkén keresztül. Úgy is fogalmazhatnék, hogy olyan nagyvonalú Isten, hogy lelkén keresztül fedi fel titkát, és mutatkozik be számunkra. Jézust testileg, fizikailag kevesen ismerhették, és vele az Isten emberrel kevesen találkozhattak. De szent lelkén keresztül Isten mindenkivel közli magát. Nem csak egy elmúlt kornak közölte magát, hanem mindannyiunknak egyenként szeretne bemutatkozni. Lelkén keresztül felfedi magát előttünk, megsejteti magát az emberrel. Amikor ma igén keresztül szól és hív magához valamennyiünket, akik szomjazunk, akik kerestünk, és mindig keresünk valamit, ami elég, azt mondja, jöjjön és igyék. Vedd te is az élő vizet, akinek még mindig vannak kérdéseid. Vedd te is az élő vizet, aki talán olykor igazságtalannak tartod az atya ítéleteit. Vedd az élő vizet, aki a közösségben talán nem találod a helyet. Vedd az élő vizet, aki úgy érzed, hogy senki sem vesz észre téged. Vedd az élő vizet, aki várod, sok idő után újra megszólítson Isten. Vedd az élő vizet, hogy az bőségesen áradhasson az életedben. Jézus azért kiált ma hozzánk ugyanígy igéjében, mert mehetünk hozzá. Mehetünk ahhoz, akinek a természete az, hogy ad. Az ő igéje úgy, ahogy a víz bőségesen árad. Ha szomjazol és törött vagy valami miatt megrepett korsóddal hozzámész, nem jössz vissza üresen. Víz képével az ő ajándéka a lélek számunkra forrásvíz. El kell mondanunk, hogy minden napjainkban gyakran felseréljük a forrásvíz az állóvízzel. Életünk folyamán meg annyiszor tapasztaljuk, hogy elveszíti frissességét, elevenségét az életünk. Elég, ha csak a hétfő reggelekre vagy a hétköznapok taposómalmára gondolunk. Amikor ismétlődően újra és újra tapasztalni kényszerülünk a fásultságot, már-már a belefáradást. És az ő ajándéka nélkül, az ő megelevenítő igéjén kívül ennyire üressé válhat a mi életünk. Poshattá, íztelenné, és ezek miatt élvezhetetlenné válik az életünk. Ahogyan és amilyen módon viszonyulunk dolgainkhoz és szeretteinkhez is. És akármennyire is próbálkozunk magunktól, ugyanúgy újra ebbe a körbe kerülünk vissza. Talán vannak sikerélményeink, jobb időszakaink, de nélküle mégsem maradandóak. Szomjazzuk az elevenséget, a frissességet. Ezért akar Isten ma az ő igéjében frissességgel magajándékozni. Hogy leljen meg örömöm abban a hivatásban, abban a munkában, amire ő elindított. Hogy békességgel vállalja mindazt, amit elém állít az úton, még akkor is, hogyha az nem tetszik, vagy nehéz. Frissességet ad, hogy újra és újra szeretettel tudjak szólni, és ne búsan, harag morzsákkal szólni a másiknak. Olyan forrással, lüktetéssel szeretne személyében megajándékozni, ami nem apad ki. A víz tehát Jézusra mutat, akit a Szentlélek által kapunk mi is. És nagyon különös, hogy itt Jézus a lélek kapcsán úgy beszél, hogy annak a vételével mi is forrássá válhatunk. A léleknek a vételével én is az ő igényének, az ő létének a forrásává lehetek. A víz, amely Jézusból fakad, túlcsorduló folyamá lesz a benne hívő közösség életében. Ézsaiás próféta mondja könyvének 58. részében, az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Amint a Jézushoz fordulás egész lényünket, egész létünket igénybe veszi, úgy az az ígéret a teljes életünkre is vonatkozik. A Szentlélek, mint ki nem száradó forrás, felfakadhat életünknek a középpontjában, hogy bőséges folyamként elevenítsen meg mindent, ami vagyunk, és amihez, akikhez kapcsolódunk. Túlárad rajtunk. Kérdés, hogy hagyjuk-e ennek a forrásnak az érvényesülését az életünkben? Vagy vannak-e más olyan források, amikből táplálkozunk? felülvizsgálatra is hív bennünket ma az ige, hogy van, vagy vannak-e rajta kívül forrásaink. Igaz, hogy egy embernek jobb, ha több lábon tud megállni. Az élő vízzel kapcsolatban azonban Jézus Krisztussal nem rendezkedhetünk be úgy, hogy ő az egyik láb a sok közül. Jézus azért jött az idők teljességében közénk, hogy jelenlétében, lelke által, a vele való közösségében megéljük, hogy milyen az, amikor ő a mi életünknek a forrása. És elsődlegesen nem a hobbi, a munka vagy a család, és ugyanezek mind fontos dolgok. De nem olyan erőforrásaink ezek, amik kiközösítik, elveszik a terét Istennek és az ő igényének. Csak úgy tud bennünk igazi forrássá válni, ha hagyjuk naponként, hogy kiszárítsa a hamis forrásokat. De a víz tulajdonsága közé tartozik, igénk képénél maradva, az is, hogy az megtisztít. A régi vallásos rítusokban és szokásokban a víz a megtisztulást fejezte ki. A víz mindig megtisztulást, tisztítást hoz magával. El sem tudnánk nélküle képzelni a mindennapjainkat. A lélek tehát tisztaságot hoz az ember életébe, ahogyan a víz is. Pál apostol az egyik levelében számos bűn sorol fel, majd ezt mondja: ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok és megszentelődtetek, ami Istenünknek lelke által. Mert a lélek belülről tisztít. Nem kívülről cicomázza fel és ékesíti az embernek az életét, hanem belülről cserél ki. És hogyha őszintén megállunk ezelőtt, akkor ki kell mondanunk, hogy mennyire nagy szükségünk van erre nekünk naponként. A zsidókhoz írott levélben fogalmazza meg a Szentíró: mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kard, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az ige, Jézus szava ugyanígy hatol mélyre. Lelke által kezd el változást végezni bennünk. Nem véletlen, hogy ezt az igét választotta egyházunk az év igéjének. Mert csak az ige képes áthatolni azokon a falakon és rétegeken, amelyek a szomjúságokat csak erősítik bennünk. Isten igéje nem marad rajtunk kívül, hanem szent lelke bennünk munkálkodva odabent tesz rendet. Teljességgel végez nagy takarítást. Ad tiszta érzéseket, gondolatokat, szándékokat, terveket és indulatokat. Az élő víz nem átmos, hanem megtisztít. A víz, az a víz tisztít meg és kapcsol hozzá, amely valamennyünk fejére kerülve keresztelőnkor jelképezte azt a vért, ami értünk kiontva mosott meg mindentől. Isten az ő gondviselését abban mutatta meg legteljesebben számunkra, hogy fia vérével tisztává tett bennünket előtte. Nem érdemeink szerint, hanem azért, mert szeretett, és mind a mai napig szeret, és ezért adja az ő igéjét. Nem lehet másunk, mint hogy egy lélekkel vigyük Isten elé azt az imádságot, amit egykor Augustinus fogalmazott meg így: lélegezz bennem, szent lélek, hogy szentül gondolkozzam. Vezess engem, szent lélek, hogy szentül cselekedjem. Vonj engem, szent lélek, hogy szentül szeressek. Erősíts engem, szent lélek, hogy ami szent, arra vigyázzak. Őrizz engem, szent lélek, hogy soha el ne vesszek. Kérjünk és fogyasszunk minél többet ebből az élő vízből. És hadd történjen Isten lelke a mi életünkben is, és végezze el azt az áldott munkát, amit elkészített nekünk. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Ámen. Köszönjük neked, hogy lelked erejével tanácsoltál bennünket ezen az istentiszteleten. Ha visszatekintünk, felismerjük azokat a sziklákat, amelyekből vizet adtál nekünk. Olykor lehetetlenek tűnt előttünk, de te mégis csodát tettél. Parancsoltál és lett. Szóltál és madarait tápláltak bennünket. Köszönjük, hogy igéd életünk forrása lehet és közösségünk ereje, mozgatórugójává válhat. Kérünk, jelenj meg közöttünk minden istentiszteleten és egyéni csendességünkben. Küld el lelkedet, hogy valóban megtapasztalhassuk áldó jelenlétedet. Te légy kősziklánk a bajban, a betegségben és minden megpróbáltatásban. Ne engedd, hogy az álnokság és hazugság lelke győzzön bennünk és közöttünk, hanem szentelj meg minket a te igazságoddal, szent igéddel. Azt ígérted, hogy szent lelked segít a hitvallásban. Kérünk, vedd el szívünk restségét, és tégy készé, hogy szóval és tetted bizonyságot tehessünk rólad, dicsőséges Urunkról. Kérünk, áld meg hazánkat és magyar nemzetünket. Légy a bajba jutottakkal, árvákkal, az özvegyekkel, magányosokkal és a szenvedőkkel. Nyugodjon meg áldásod gyülekezetünkön és Anyaszentegyházad egész közösségén. Kérünk, adj békességet a mi időkben, ezen a földön. Urunk Istenünk, kérünk, hallgass meg imádságunkat. Életkút vagy lüktetés, vízmerítni drága hely. Ó, buzogj fel bennem, és öröklét felé emelj. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istentiszteletünk végén áldásvételre készülve záró énekként énekeljük a 750. számú dicséretünket. A 750. számú dicséretet énekeljük, ami így kezdődik: Jöjj, az Úr vár rád! vagyok Istenünknek áldását. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Amen.